Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát most egy kicsit jelen időben is, mert az a jövő, ez már itt a jelenben van, és itt a kiberháborúról fogunk beszélgetni, főleg az amerikai-iráni konfliktus kapcsán, vagy legalábbis ez adja a felütésed, ez most a legfrissebb ilyen eset.
Mert hogy ugye kibertámadást indított az Egyesült Államok Irán ellen egy lelőtt drón miatt, ugye erről szólnak a hírek. Csütörtökön iráni fegyverrendszerek számítógépei ellen indította kibertámadást. Donald Trump viszont lefújta az először jóvágyott megtorló csapást az amerikai drón lelövése miatt. Ugye megy a vita a felek között, hogy az a drón akkor nemzetközi vizek között volt, vagy fölött volt, vagy iráni felségterületen, volt-e mellette kémrepülő, nem volt kémrepülő, minden esetre az összecsapás már zajlik. Hát, hogy hogyan néz ki ez a háború testközelből, erről fogunk beszélgetni Keleti Artúrral, az ITBN, az Informatikai Biztonság Napja alapítójával, kibertitok jövőkutatóval. Szervusz, köszöntünk a stúdióban.
Szia, jó reggelt! Még az előzőhöz, bocsánat, egy elég friss dolog, hogy ma reggel az iráni távközlési miniszter Mohammad Javad Azari Jaromi azt között, hogy nem volt sikeres az iráni célpontok elleni amerikai.
Mit is mondhatnának?
Kibertámadás.
Még a sikeres volt akkor is. Meglepődtél ezen?
Egyáltalán nem, hát gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú idők óta már így, akár évtizedre is tehetjük ennek a hosszúságát. Ezek az államok egymással folyamatosan a torzsalkodás és a különböző konfliktusok mentén egyfajta kiber hadviselő állapotban vannak. Oda-vissza mennek a csapások, felderítések, ugye egy ilyen csapásnak nagyon sok megelőző lépése van, amikor felderítenek, ugyanúgy, mint a fizikai hadtérben. Tehát ebben semmi igazán meglepő nincsen. A dolognak van egy ilyen dramaturgiai, kicsit a színjáték jellege is szerintem, ahogy Trump az utolsó pillanatban felemelte az ujját a
fizikai... Nem volt tisztában vele, hogy mi történik, és szóltak neki, és ő az ember...
Erről szó nem ugye, lehet, így van.
Erre van egy pillanat? És ja jó, akkor nem.
Szó nem lehet, hát nem fogunk oda csapni. És akkor ezek után ugye azt mondják a kiszivárogtatók, hogy az történt, hogy viszont ezt a kiber csapást ezt engedélyez, mert hogy ez ugye egy ilyen szempontból ártalmatlanabb dolog.
Hát válasz nélkül azért nem maradhat ugye a dolog, de...
Természetesen. Igen. Nyilván ez egy hosszú, ugye elhúzódó, tudjuk, hogy van ez az iráni konfliktus, elhúzódó feszültségnek mindenféle elmei vannak. Ugye a leszedett drónnal ott szétbüszkélkedte magát az iráni vezetés, ott kirakosgatták a darabjait, hogy mi itt, akkor ezt szépen lelőttük. Nyilván erre valamit kellett lépni. Egy rakétatámadás, én nem vagyok politikai szakértő, katonai szakértő sem, de azt gondolom, hogy egy lehet, valószínűleg erős lett volna. Tehát egy
hát úgy jogilag is, hogy a nemzetközi jog, meg NATO, meg minden
kibertámadás az azért az más. Hozzá kell tenni, hogy ettől függetlenül ugye amióta NATO is a kiberteret azt ugye egy harcászati területté minősítette, tehát már ez létező harcászati terület, az itt végzett műveletek ugyanolyan katonai műveletnek számítanak, mint bármi más. Tehát ezt ilyen szempontból kicsit könnyebb végrehajtani, vagy legalábbis az eredménye más lett. Bár zárójelben megjegyzem, hogy ugye Iránnal párhuzamosan olyan hírek is fellöppentek, hogy Oroszország ellen is hajtottak közben végre ilyen jellegű támadásokat. Éppen nemrég néztem egy vitaműsort az orosz tévében, és ott meg az volt a téma, hogy vajon tényleg megtörtént, vagy tudnak ilyen támadásra végrehajtani az amerikaiak, hogy lekapcsolják az áramot.
És az azért volt izgalmas, hogy mert telepített eszközökkel, tehát ott ilyen hardware is keveredett, nem csak ilyen szoftveresekkel.
Általában ez szokott keveredni igen? hardware, igen, hiszen ezeknek a rakétaindító rendszereknek is hardware alapja van, tehát ez egy, ha úgy tetszik, hardware hackkelés is, a software, hiszen egy hardware általában a software fut, ugye azért csinálják, úgyhogy általában a kettő összefügg.
Mit jelent egy csapás a kibertérben? Ez miket szoktak célozni? Ugyanazt, mint a hagyományos bombázókkal, tankokkal, ágyukkal?
Nem, egyáltalán nem. Itt nagyon sok mindent lehet a kibertérben kvázi tönkretenni, vagy nagyon sok mindenről lehet információt szerezni. Tehát a kommunikációs rendszerek talán az első és legfontosabb ilyen elem. Azok szinte biztos, hogy szoftverrel dolgoznak. De emellett a különböző kilövőrendszerek, a katonai irányító rendszerek, azoknak a monitorjai eszközei, azok szintén ilyen elemben dolgoznak, szintén kiber eszközöket használnak. Viszont mi ennél szerintem jelentősebb, az inkább a lakosság, vagy a lakosságot érintő egyéb rendszerek, mint például az áramellátás, mint például a vízellátás.
Most Iránt mit érdekli, pár óráig nem volt áram mondjuk a lakosságnál, vagy nem lehetett telefonálni. Tehát, hogy ezek ilyen puhatolozó csapások, és ennek vannak durvább fokozata, és amikor lekapcsolják a világháról hetekig, és tényleg megbénul az élet, és zavargások lesznek, vagy ennyire képes per pillanat a kibernetik?
Nem, ezek eszközök, amiknek a használata vagy a bevetése után már a dolog kilép ebből a kibertérből, tehát ott már nyilván gazdasági hatások lesznek, mint ahogy az első ilyen konfliktusnál, vagy ismertebb konfliktusnál Észtországban láttuk. Tehát ezeknek utána már más hatása van, ez már nem a kiberszakértők szakmája. Viszont az, hogy lehet egy ilyet lekapcsolni, akár a rendszert időre, hogy valamennyi időre, vagy hogy lehet akadályozni a működését, az már elég ahhoz, hogy utána már a katonai vezetők, a politikai vezetők abból következő döntés.
Nem ilyen előkészítő dolognak számít ez? Tehát ezzel tényleg lehet háborúskodni? Mert ha azt mondom, hogy egy katonai támadás, egy hagyományos katonai támadás előtt zűrzavart keltek egy országba, akkor annak megnő a hadműveleteinek a sikere. De így, hogy egy kicsit zűrzavarkodok, akkor nem tudom, hogy mennyire hatásos. Egyrészt ezt ugye viszonylag lehet, hogy okoz károkat persze, de olyan a két ország kapcsolatát nem nagyon rendíti, vagy az adott ország helyzetét nem rendíti meg, mert talán javítható. Másrészt meg, hát akkor felhívom a figyelmet arra, hogy hát ha nekem van ilyen fegyverem, és akkor felkészül, legközelebb óvatosabb lesz.
Ez részben mindig az, tehát demonstrálni is lehet vele, ezeknek a lépéseknek egy jó része demonstratív, nyilván, hiszen mondjuk nem egy aktív katonai konfliktusról beszélünk, ott nyilván máshogy használ.
Tehát, hogyha tudatom az irányának, hogy a rakéta irányító rendszerükbe be tudok lépni, és ott akármit is csinálni, akkor ezt tessék.
De akkor ezt meg is fontolták, hogy most mit támadjanak, gondolom. Nyilván lehet, hogy tudnának nagyon durva dolgokat is csinálni, csak nem csinálták.
Persze, egyrészt nem csinálják, másrészt azt se felejtsük el, hogy az, amit arról mondtál, hogy ennek milyen hatása lehet, ott egyáltalán nem biztos, hogy csak kapcsolgatunk valamit, aztán visszakapcsoljuk. Tehát ezeknek a vége, vagy a teteje, azok a szabotázs akciók, amik esetleg mondjuk atomenergiával foglalkozó területeket érintenek, az áramellátásból is lehet gond. Például mostam nem egy államok közti konfliktusból, hanem egyszerűen csak zsaruló vírus által okozott problémából. Most éppen a napokban érkezett a hír, hogy egy Florida városban például, amellett, hogy ki kellett fizetni a zsarolóknak $600,000, erről most döntöttem ugye az önkormányzat, emellett le kellett állítani például a vízpumpák működését is, pont amiatt, mert a zsaroló vírus már odáig elterjedt, hogy azokat a számítógépeket is veszélyeztette. Tehát a lakosságot igenis meg lehet támadni ilyen eszközökkel, lehet nem csak zavart okozni, és nem csak pánikot, hanem sajnos rossz esetben akár halált is.
Hogyan lehet ezzel nem védekezni?
Ez egy fegyverkezési verseny, gyakorlatilag...
Ugyanúgy, mint a rakéta, rakéta elhárító rakéta, tehát talán ilyesmi.
Nem rossz, persze, nyilván erről van szó. Itt talán a szoftver, támadó szoftvert elhárító, szoftver lenne a jó analógia. Igen, tehát itt nyilvánvalóan ezek a csapatok egymással ezen dolgoznak, és a felderítésnek nagyon nagy jelentősége van. Itt van például az a körülbelül egy hónapja megjelent hír, hogy az izraelieket a Hamas megtámadta egy kibertámadással, és Izrael pedig egy valódi rakétatámadással válaszolt vissza, méghozzá úgy, hogy megsemmisítette azt a központot, ahonnan a hackerek dolgoztak. Most, hogyha megnézzük, hogy ez mit is jelent, nyilván ez nem úgy történt, hogy ők gondolkodtak rajta, hogy vajon hol nőtt meg az áramfelhasználása az elmúlt egy másodpercben, vagy
az adatforgalom.
Hát akkor biztos ott vannak a hackerek, hanem nyilvánvalóan ez egy komoly felderítő munka volt, ami megelőzte ezt a csapást. Én azt gondolom, hogy be volt épülve a Hamasnak ebbe a kiber támadó kapacitásába, ha máshogy nem, akkor szoftver szempontjából az izraeli hadsereg, és amikor visszaigazolták azt mindkét pontot, hogy igen, támadnak minket, igen, elindult egy ilyen támadás, akkor elindított egy valódi rakétatámadást, amivel egyébként meg is semmisítette azt a központot, ahol az összes hacker dolgozott.
Akkor ez egy történelmi pillanat volt, mert itt mosódott össze a hagyományos hadviselés a kiberhadviselése, mert mondtad, hogy azt nem hagyományos fegyverekkel vívják, de itt viszont egy hagyományos fegyveres konfliktus indukált egy kiberhadművelet.
Pontosan így van. Ami érdekes volt ebben, hogy ez az általunk ismert első olyan eset, amikor ez valós időben történt. Tehát nem nem úgy, hogy pár hónappal vagy pár évvel később, mint például a Junaid Hussein esetében, aki egy hacker volt, a kiberkalifátus hackere, és egy amerikai drón támadásban halt meg pár évvel ezelőtt. Az egy válasz volt
az ő tevékenységére.
Ez egy valós időben történt válasz volt.
Tehát ahogy indult a támadás, a Hamas részéről, a kibertámadás, egyből oda ütöttek a rakétát.
Valamennyi idővel így van, és az izraeli hadsereg arról is gondoskodott, hogy ezt mindenki világosan tudja, hogy itt mi történt. Nyilván ennek van egy rossz így megfogalmaz, de PR hatása is. Sőt, még a drón által, vagy a rakét által felvett képet is közzétették, hogy ott felrobbantják ezt a dolgot. És egy kicsit még olyan hackeresen is még el is eresztettek egy olyan mondatot, hogy akkor most ez a Hamasnak ez a akármi pont exéje az nincsenek. Megszűnt a kiber támadó kapacitása a hadseregnek.
Most beszélünk a Hamasról. Ugye eddig a katonai konfliktusoknál ugye azt mérlegelni szokták, hogy van az országoknak egy erős sorrendje, hogy első az Amerikai Egyesült Államok, mert ennyi katonája, ennyi tankja, ennyi hadihajója van. Második a Kína, vagy Oroszország, teljesen mindegy, mert nekik ennyi meg ennyi. Most lehet kiberhadviselésben nagy hatalom urambocsá egy kicsi ország is? Tehát felforgathatja a hagyományos erőviszonyokat ez a fajta hadviselés?
Abszolút, igen. Ebben a hadviselésben az érdekes, hogy viszonylag olcsó módon lehet előállítani támadó eszközöket, de azért azt hozzá kell tenni, hogy rendkívül sok kutatómunka előzi meg azt, hogy valódi károkat tudjon okozni az ember, de pontosan ezért kerül fel a térképre egy csomó olyan közel-keleti ország, akinek egyébként a hadserege valószínűleg nem olyan erős, vagy akár Észak-Korea, akikről ugye szeretik azt képzelni az emberek, hogy ott még internet sincsen, de valójában pedig nagyon sok támadás mögött már az észak-koreai hadsereg, vagy az észak-koreai támadóerők sejthetőek, plusz azért azt se felejtsük el, hogy Ázsiában és a Közel-Keleten igen jó minőségű hackerek vannak. Most, hogy ők a jó oldalra állnak, és azt ott használják a tudásukat, vagy a rossz oldalán megtalálják őket a támadók, ez ugye már
ízléses hozzáállás
kérdése. Magyarán a lényeg az, hogy ez egy olyan kapacitás, amit eléggé könnyen lehet használni. Ráadásul hihetetlen gyors mértékben lehet növelni a támadó kapacitást. Na most, amit már kérdeztél a védelemről, az egy másik kérdés. Tehát, hogyha megnézzük a jövő ennek az egész sztorinak, azért az látszik, hogy az USA az már nagyon-nagyon sok ezer védőn túl van, védő fölvételén túl van, és még mindig azt nyilatkozza, hogy nem tudja effektíve annyira biztosan megvédeni a kiberterét, mint amennyire szeretné. Viszont az is tény, hogy mi ez a háború itt zajlik, ezért nagyon fontos, hogy ezt a dolgot megfelelő módon kezeljék a különböző országok.
Egy kérdés a végére, mi magyarok, hogy állunk? Első pillantásra laikus azt gondolná, hogy nem rosszul, hiszen számtalan IT alapú startupunk van, szeretnek idejönni információtechnológiai cégek, azt mondják, hogy a magyar szürke állomány elég jó hírű a világban, akkor mi nem állunk rosszul, gondolhatnánk.
Igen, egyébként abban igazad van, hogy valóban ezek a technológiák rendelkezésre állnak, és ezt vissza tudom igazolni, hogy itt nagyon sok ilyen jó képességű ember van. Ami egy érdekes fejlemény, az pont a múlt héten történt, hogy a CIPOL, az Európai Tanács, Európai Uniónak a kiberbűnözéssel kapcsolatos ilyen tréningező, sőt nem csak kiberbűnöző, bármilyen bűnözéssel kapcsolatos tréningező szervezete idehozta a Kibervédelmi Akadémiát, illetve a Kiberbűnözés elleni Akadémiát, a Cybercrime Academy-t. Itt fogják képezni gyakorlatilag az Európai Unióban mindenhonnan ide érkező rendvédelmi szerveket. Úgyhogy igen, ilyen szempontból legalábbis képzés oldalon, de egy csomó szempontból szürkállomány oldalon, és szerintem Magyarország elég jól áll ebben a kérdésben.
Ez megnyugtató, folytatni fogjuk még ezt a témát, nagyon izgalmas, és hát sajnos egyre inkább burjánzik és terebélyesedik a dolog, úgyhogy lesz alkalmunk beszélgetni erről. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Keleti Artúr, az ITBM Informatikai Biztonság Napja alapítója, kibertitok jövőkutató volt a vendégünk.
Keuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.